Jó reggelt! Még egyszer. Néha összezavarodom, mert fordítva nyitom ki a Bibliát, és azt se tudom, hogy hol vagyok. Nyissuk ki Bírák 3-nál. Lelövöm a lényeget előre, jó? Mindig az a jó, amikor van egy ilyen pillanat az üzenetben, amikor erről van szó, oké. Most eljött ez a pillanat, rögtön az elején. Tehát a kereszténység az nem csupán egy döntéshozatal, hanem egy életstílus. Tehát a kereszténység az nem csupán egy döntéshozatal, hanem egy életstílus, amit meg kell ragadni. Hát még egyszer mondtad, a kereszténység az nem csak egy döntéshozatal, hogy elimádkoztam a megtérő imát, hanem egy életstílus, amit meg kell ragadni. És azért fontos erről beszélnünk, mert annyi magát kereszténynek valló ember jön-megy ebben a világban, akik még talán azt is tartják magukról, hogy Krisztus követői. És én követem Jézust, és Krisztus követője vagyok, és imádkoztam. És még talán gyülekezetbe is járnak, és azt mondják, hogy de hát Balázs, hát az életem az uncsi. Az életem unalmas. Az életem annyira egyhangú, annyira érdektelen. Tehát én imádkoztam annak idején, és Krisztus követőjének vallom magam, de unalmas. Unalmas ez az élet. Tehát nincs benne öröm. Ja. Most hagyd mondjak valamit. Tehát ha így vagy itt, és most a hívőkhöz szólok, tehát nem azokhoz, akiknek még nincs személyes kapcsolata Jézussal. Nagyon jó, hogy itt vagytok, de ez az üzenet főleg a hívőknek fog szólni, úgyhogy nyugodtan figyelhettek, lesz benne olyan, ami nagyon jó lesz nektek, de legfőképpen a hívőkhöz fogok most beszélni. Tehát ha úgy érzed, hogy unalmas a keresztény életed, akkor hagyd mondjam el, hogy ez nem azért van, mert Isten unalmas. Nem azért van, mert Isten nem tesz valamit az életedben. Az unalom az sajnos azért van, mert miattunk. Mi vagyunk a gyenge pontja ennek a dolognak. Mi vagyunk a gyenge pontja, nem Isten. Tényleg. És ott vagyok, én is voltam már ezen a ponton, és leszek is. De nem azért unalmas a kereszténységünk, mert követjük Jézust. Mert számtalan emberrel találkoztam, akik így gondolkodtak egy pár év kereszténység után, 5, 10, 15 vagy 20 év kereszténység után, hogy unalmas lett ez a kereszténység. Meghoztam a döntést, szolgáltam, részt vettem, csináltam, ereszdel a hajam volt, minden. Szolgáltunk emberek felé, és unalmassá vált. Nincs benne örömöm. De még egyszer, hogy mondjam, ez nem azért van, mert Isten. Mert úgy dönt. Tehát az unalmas élet, az nem azért van, mert keresztény lettem, és hát az Istennel való élet, az végülis rájöttem én is, hogy az idős embereknek való, nekem meg kéne élni az életet vagányan. De nem. Isten soha nem unalmas. És emlékszem, voltam egyszer egy olyan étteremben, amiről azt mondták, hogy nagyon jó. És nyilván valakinek az a nagyon jó, ami nekem nagyon nem jó, de ezt ő nem tudta, aki ajánlotta, úgyhogy én hallgattam rá, és elmentem. Elmentünk. És igazából nekem tök mindegy, hogy milyen dekorációt raknak a tányérra. Nekem az a lényeg, hogy az sok legyen, nagy tányér legyen, tele legyen, és olyasmi legyen, amit szeretek. És aztán, amikor kihozták, akkor szinte elkezdtem csúnyán beszélni magamba, és úgy voltam vele, hogy hát gyerekek, hát én nem erre iratkoztam föl, én nem ezt vártam, hogy ez lesz.
És sokan így vannak a kereszténységgel, hogy ott vannak, döntést hoztak, elkezdik élni az életet, és aztán egy idő után azt mondják, de hát én nem erre gondoltam, én nem erre iratkoztam fel, nem ezt szerettem volna. És ott van egy csalódás. Van egy nagy elvárás, hogy majd az Úr Jézussal majd mi lesz, és aztán nem történik meg a nagy csoda. Egyik napról másikra nem tűnnek el a problémák az életemben. Egyik napról másikra nem szabadulok meg a 68 rossz szokásomtól, amivel nem csak magamat, hanem másokat is zavarok. És aztán, hát ez az élet, ez unalmas. Hol van itt az öröm? Hol van itt a siker? Hol van itt az akármi? Az a valami, amire vágytam, és nincs ott. És tehát azért gondolom, hogy erről fontos beszélnünk, mert láttam ezt a csapdát nálam, láttam másoknál, és fontos, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Nem tudom, van itt nekem vizem? Hozza nekem valaki, mert kezdek vattásodni. Köszönöm szépen. Oké. Tehát amiben biztos vagyok ma felőletek, hogy legtöbbször alulértékeled azt, amit Isten akar tenni az életedben. Tehát ebben 100%-ig biztos vagyok. Meg vagyok győződve arról. Egyszerűen elképzelésünk nincsen arra, hogy Isten milyen fantasztikus és hatalmas dolgokat akar tenni az életedben, és ez miután megtette az életeden keresztül. És ezt alulértékeljük. Fogalmunk nincs, hogy Isten mit készített el nekünk. Hogy mit éljünk, és hogy milyen életet akar rajtunk keresztül mások felé átadni. Ja, úgyhogy észrevettem magamon az évek során, hogy nagyon jó vagyok abba, hogy nagyra értékelem mások hitét. Hú, a Zsolti micsoda döntéseket hozott. Fú, a Dávid milyen jó dönt. Fantasztikus, ahogy. És akkor vannak úgy hithőseim a mai életből. És aztán észreveszem magamat azon, hogy de milyen kicsiny hitű vagyok saját magammal kapcsolatban. Nagy hitem van mások felől, de képes vagy, még bátorítani is tudok, tanácsot is adni. Isten képes. Prédikálok róla, és sokszor észreveszem azt, köszönöm, sokszor észreveszem azt, hogy magammal kapcsolatban pedig kis hitű vagyok. És ez nem jó. Ez nem jó. Alul értékelem magam. Ez olyan, mint amikor először ittam energiaitalt. Volt egy idő, amikor bejött. És hát kávézni kávéztam, tehát azt mondták, hogy ebben is van koffein, meg mit tudom, és akkor mondom, mit nekem energiaital, add ide. Ittam már kávét, megittam, és aztán úgy felpörgetett, hogy egy nap alatt kifestettem a lakást. Fogkefével, tehát ez hihetetlen volt. Tehát alul értékeltem, hogy mire képes ez a 2 deci. Alul értékeltem. És ilyen a bennünk lévő Krisztus, hogy alul értékeljük azt. Alul értékeljük, hogy milyen erő, milyen hatalom, milyen szeretet van abban. Úgyhogy fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Efézus 2:10 Pál apostol azt mondja, hogy mi Isten kezének alkotása vagyunk. Isten keze alkotása vagy. A görög azt mondja, hogy mestermű. Eredeti. Tehát nem másolat, eredeti. És a legnagyobb értéke mindig az eredetinek van, nem a másolatnak. És Isten azt mondja, hogy te és mindenki, aki itt ül a teremben, eredetiek vagytok. Értékesek vagytok. És azt mondja, hogy elkészített számotokra jó cselekedeteket, jó tetteket. Tehát Krisztus Jézusban ezeknek a jó tetteknek vagy te félretébe. Tehát ő eleve elhatározta ezeket, hogy ezekben járjunk. Úgyhogy Isten munkája hatalmas. Isten munkája hatalmas. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy a kereszténység az nem csak egy ima, beléptünk a keresztények táborába, hanem a kereszténység az egy életstílus. Egy élet Istennel. Egy nagybetűs élet Istennel. És ez azt is jelenti, hogy követjük Krisztust, bármi történjék is. Követjük Krisztust egy olyan életen keresztül, amire ő hívott el bennünket. És ez a kereszténység. És gyakran egyébként azért unalmas az élet, mert nem vagyunk hajlandóak követni Krisztust területeken az életünkben, és aztán belelépünk abba az unalmas mocsárba, amiből megragadunk, amiből Isten ki akar minket szabadítani, de mi nem akarunk menni jó a mocsárban, és aztán unalmas öröm nélkülivé válik az élet. De Isten azt mondja, hogy én egy fantasztikus életre hívtalak el benneteket. Na most, hogy álljunk hozzá ez az üzenethez, úgyhogy mikor vége van, akkor ne azt mondjuk, hogy fú, ez egy jó üzenet volt, milyen kár, hogy nem volt itt XY. Neki aztán jó lett volna hallani ezt. Jó, tehát ez egy szabály, hogy nem így ülünk itt soha. Milyen jó lett volna, ha XY itt lett volna. Nem azt mondjuk, hogy Uram, szólj hozzám. És ha te beszéded, hogy van a szöveg? Megújítja életem. Tehát ő beszél hozzám, nem a... Beszél a melletted ülő, hogy azzal ne foglalkozz. Jó? Tehát férjek, feleségek, meg ne bögdössétek egymást. Vagy torokköszörülve ne nézzetek egymást, hogy... Hallottad? Pásztor is megmondta, amit én fél órán keresztül reggel mondtam neked. Tehát ez sem. Tehát Isten szól hozzánk. Isten szól hozzánk. Úgyhogy, lesz 4 életmegváltoztató kérdésünk, amit érdemes, ha felírtok, és valamilyen szinten válaszolunk rá, beszélni fogok róla, de válaszolj a saját életedben ezekre a kérdésekre. 4 életmegváltoztató kérdés. Az első az ez. Mi az, ami zavar téged? Mi az, ami zavar téged? Ez egy hihetetlen fontos kérdés. És nem egy felszínes dologról beszélek. Mi az, ami zavar téged felszínesen, hogy mit tudom én, rossz parfümöt használ a melletted ülő, és nem tudod, hogy hova fordulj, hanem szellemileg. Tehát mi az, ami zavar téged, amit tudod, hogy 100 év múlva is zavarna? Tehát ami 100 év múlva is zavarna. Tehát nem csak most valami egyszerű dolog, hanem ami 100 év múlva is zavarna. Tehát szellemileg. És a Bírák 3, egy hihetetlen fejezet számunkra. Unalmasnak gondolod a kereszténységet, akkor ha elolvasod Bírák könyvét, az forradalmasítani fogja az életed és a szemléleted. Tehát olyan részek vannak benne, amiket én nem szívesen tanítanék a vasárnapiskolában a gyerekeknek. Tehát még az ilyen elvetemült Quentin Tarantino filmekben sincsenek olyan jelenetek, mint ami Bírák könyvében sok helyen. Tehát ezek nem azok a vasárnapiskolás aranyos kis... De végül is Noé sem egy módon nem bátorító történet, hogyha az egész történetet mondod el. Nem? A gyerekeknek. Tehát csak azt mondod, hogy jönnek az állatok, bejönnek a hajóba, meg minden. De arról nem beszélünk a vasárnapiskolában nekik, hogy közben több millióan fulladoznak, és egymást ütik, verik, és ölik meg, hogy valahogy följussanak a hajó oldalán. Amikor lerajzoljuk női bárkáját, akkor nem mondjuk, hogy látod, itt vannak a kiáltozó, haldokló emberek körülötte, tehát ilyeneket nem csinálunk. Na mindegy, tehát itt van Bírák könyve, és hihetetlen jelenetek vannak benne. Az utolsó 3 fejezet, ez tényleg ilyen horrorisztikus. Az utolsó 3 fejezet. Tehát amikor a texasi láncfűréshez találkozik Freddy Krueger, de tényleg nagyon durva. Olvassátok el. Remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseket, hazamentek és elolvassátok. És aztán tudtok aludni. Szóval, Bírák 3. És a sztori előtte így zajlott. Izrael megszabadult az egyiptomi fogságból. Okay? 40 évig vándoroltak a pusztában, és aztán Józsué vezénylete alatt bementek az ígéret földjére, amit Isten elkészített számukra. Na most ezt szépen elfoglalták, birtokba vették, és aztán az történt, hogy elkényelmesedtek. Elkényelmesedtek. És ami történt, az az, hogy elkezdtek más isteneket, mások isteneit, más népek isteneit imádni. Elkényelmesedtek, és elkezdtek más isteneket imádni. És mit jelent ez? Rengeteg kompromisszumot a hitükben. És amit látunk Bírák könyvében, hogy ez folyamatosan megtörténik. Folyamatosan megtörténik. Isten fegyelmezése az, hogy küld egy idegen népet, és elnyomják. Küld egy ellenséget, akik uralmuk alatt tartják Izraelt. És aztán, amikor már nagyon nehéz a helyzet, akkor elkezdenek siránkozni Istennek, hogy szabadíts meg minket. Isten felemel egy vezetőt, akin keresztül megszabadítja őket. Haj, de jó, megszabadultunk, és aztán ugyanez. Megint idegen Isten, ellenség, uralom, sírunk, Isten felemel valakit, megszabadítja, és ez így megy, ez a körforgás. Hétszer megy. Most Bírák 3-ban itt vagyunk az elején, és Izrael nagyon nyavajgott, és Isten felemelt egy bírát. Oké, a bírák, kik voltak a bírák? Tehát ezek nem egy fekete ruhás emberek síppal a szájukban, és rohangálnak Izraelben, irányítják az embereket, és fütyülnek. Tehát nem, a bírák azok vezetők voltak, akik vezették. Tehát szellemi és politikai vezetők voltak, vezették a népet. Tehát igazából a szerepük talán annyi volt, hogy kivezessék Izraelt a bajból. Tehát azért emelte föl őket Isten. Na most 12. verstől a 14. versig elolvassuk. Azt mondja, de Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr hatalmassá tette Eglont, Moáb királyát Izrael fölött, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az Úr. Ez összefogott Ammon fiaival és Amálekkal. Elment, megverte Izraelt, és birtokba vette a pálmák városát. Izrael fiai 18 esztendeig szolgálták Eglont, Moáb királyát. Tehát 18 évig szolgálták Moáb királyát Eglont. Mert rossz dolgokat tettek, ami az Úrnak nem tetszik. Hihetetlen. Mi esetleg történelemkönyvből tudjuk, hogy mi az, hogy uralom alatt lenni, bár lehet, hogy vannak, akik már itt éltek az orosz uralom alatt is. De voltak tatárok, törökök voltak, Habsburgok, aztán voltak oroszok. Tehát 18 évig ők a moábiták uralma alatt voltak, és kénytelenek voltak őt szolgálni. És biztos vagyok benne, hogy voltak olyan emberek Izraelben, akik ezt mondogatták, hogy hát, ez nem helyes. Ennek nem így kéne lennie. Mi Isten gyermekei vagyunk. Ez nem helyes. Nem. Isten hatalmas csodákat tett velünk a pusztában, hatalmas csodákat tett a Vörös-tengeren keresztül, mikor jöttünk, hatalmas csodákat tett a Jordánon keresztül, ahogy elfoglaltuk az ígéret földjét, tele volt csodákkal, Jerikó. Ennek nem így kéne lennie. Tehát nem kéne, hogy elnyomva legyünk. És ez kb. Olyan, mint amikor baj van a keresztény életben, és akkor azt mondja a keresztény, hát ennek nem így kéne lennie. Ez nagyon rossz. Drága Uram, szabadíts meg, kérlek. És akkor beiratkozik egy 7 lépés a szabaduláshoz kurzusra, vagy végigmennek a házi csoportra a szabadulás 7 lépésén, és akkor majd lehet, hogy majd meg fogunk szabadulni, és fantasztikus lesz, de nem történik semmi. És amit olvasunk, az az, hogy 18 évig nem történt semmi. 18 évig semmi. 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 Nem látunk senkit, aki felállt volna azt, hogy ez zavar engem, és csináljunk felőle valamit. Lehet, hogy mondták, lehet, hogy volt vágyuk rá, hogy ez nem jó ebben az uralomban lenni, az ellenség uralma alatt, de senki nem állt föl azt mondani, hogy gyerekek, ez nem helyes. Gyerünk, csináljunk valamit, itt vagyok. Itt vagyok, és én csinálni akarok valamit. Úgyhogy az első dolog az ez, hogy zavarnia kell a dolgoknak ahhoz, hogy csináljunk is valamit felőle. Tehát máskülönben nem fogunk csinálni semmit, ha nem zavarnak a dolgok. Tehát fontos. 15. vers. Ekkor Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak segítséget, és az Úr szabadított, támasztott nekik a benyámini Ehudot, Gere fiát, aki balkezes volt. Ehud, a balkezű Lúd. Jó? Tehát lehet, hogy jobban megjegyzed a nevét. Ehud, a balkezű Lúd. Ehud, aki balkezű. Isten fölemelte. Kiáltoztak. Na most, Ehud 18 évig szintén moábita uralom alatt élt. Szintén. Tehát egy volt a többiekkel. minden reggel felkelt, megívott egy teát a barátaival, kipanaszkodták magukat a politikai uralom elleni elégedetlenségükkel kapcsolatosan egymásnak. Jó, megbeszéltek, hogy ennek nem így kéne lennie, milyen rossz a vezetőség, milyen rossz a vezetés, szégyeljék magukat. És 18 évig ez ment. Csak beszéltek róla. Valószínűleg ő is beszélt róla. És elment dolgozni. De mi történt? Miközben ő azon gondolkodott, hogy valakinek most már talpra kéne állni, hogy csináljon valamit. Isten 18 év után mondott neki valamit. Azt mondta, hogy te vagy az az ember. Te vagy az az ember. Ehud, te vagy az az ember. És majd, hogy nem hanyat vágott engem a padlón, mikor ezt olvastam, ez az a gondolat, hogy lehet, hogy 18 éven keresztül ő ezt hallotta is Istentől. És csak 18 évig azért nem történt semmi Izraelben, mert ő nem állt fel, hogy azt mondja, hogy igen, Uram, én vagyok az az ember. Lehet. Lehet. És 18 évnek azért kell eltennie, mert ő nem mondott igent Istennek. És ez egy elképesztő gondolat. Mert amit mi keresztények előszeretettel teszünk, és ez teljesen gáz, azt gondolom, ez az, hogy azért imádkozunk, hogy Isten békességben tartson bennünket. Sokszor kicsit meleg lesz a helyzet a körülményünkben, akkor már egyből azért imádkozunk, hogy Uram, ezt valahogy ezt a problémát old meg, Uram, annyira várom a gondoskodásodat, hiszen, és akkor soroljuk az igeverseket, hol ígért az Úr áldást, és szaván akarjuk fogni Istent, az ígéreteit, és Uram, tegyél valamit, mert egy kicsit hullámzik a víz, és könnyen rám jön a Mi ez a tengeri betegség? Azaz, a tengeri betegség. Az élet viharai kihozzák belőlem ezt a betegséget, és ja, Isten azt mondja, hogy várjál, nem kell békességet imádkoznod az életedben, hiszen én már neked adtam. János 14-ben, az én békém a tiétek. És 1 Péter 5-7 azt mondja, hogy csak bízd rám a gondjaidat. Vesd rám, és nekem gondom van rá. Nem kell aggódnod a problémáid miatt. Úgyhogy tudod, mit kéne tegyünk? Abba kéne hagyjuk, hogy a békességért imádkozzunk. Abba kéne hagyjuk, hogy Isten a körülményeinket azokat úgy simítsa ki. Hogy a mi életünk egy ilyen nagyon sima problémamentes élet legyen. Ez nem Isten terve számunkra. És el kéne kezdjünk afelől imádkozni, hogy Isten zavarjon bennünket. Nem békességgel, hanem imádkozunk azért, hogy zavarjon bennünket. Mert Isten tenni akar valamit ebben a világban. Nem azt akarja, hogy válvetve vagy kézenfogva könnyek között itt áldogáljunk minden vasárnap vagy szerdán, és de jó a keresztény élet, hanem Istennek terve van velünk ebben a városban. És használni akar minket. És nem csak ebben a városban, de itt kezdődik. Ebben az országban és ebben a világban. És azon gondolkozik, de én nem vagyok Ehud, de azt mondja Isten, hogy dehogy nem. Mindannyian kiválasztottaim vagytok. Ajándékkal rendelkeztek. És tehát imádkozunk ezért. Imádkozunk azért, hogy Isten megtörje a szívünket. Imádkozunk azért, hogy azok a dolgok törjék meg a szívünket, amik az ő szívét is megtörik. Mert akkor úgy érzünk, és úgy láthatunk ebben a világban, ahogy ő lát. És mehetünk, és tehetünk olyan dolgokat, amik az Isten akarata. Úgyhogy, Isten, zavar engem, piszkálj engem, zavard össze a napi rutinomat. Mert annyira szeretek biztonságban lenni. De nem ezek a rutinok határozzák meg a biztonságomat. De mi könnyen kikötünk ezen a kikötőn, a napi rutin, a szokásaink. Úgyhogy gondolkoztam azon, hogy miért költöztünk Szegedre, és észrevettem azt, hogy azért, mert zavartak dolgok. zavartak dolgok. Sokat beszélgettünk telefonon Pásztor Csabával, vagy egy éven keresztül szinte minden nap. Beszéltünk, aztán olvastam Apcsál 2-t, ő is, sokat beszéltünk róla. Ez volt 3-3,5-4 éve. És csak úgy egy húron pendült a szívünk. És egyszer csak Isten azt mondta, és mondtam, hogy ennek nem így kéne lennie. Ott volt egy vágy a szívemben, hogy mi lenne, ha olyanok lennénk, mint Apcsál 2. Mint Apcsál 2-ben az első gyülekezet. És Isten ide vezetett minket. Ide vezetett minket, és elhozott minket ide. De ez ott kezdődött, hogy zavart. Volt egy zavar bennem. Isten zavart. És aztán Isten mutatott irányt, és Isten mutatott igehelyeket, és Isten megmutatta, hogy mi az, ami összetöri az ő szívét, és aztán összehozott Pásztor Csabával, és a látásunk csatlakozott egymáshoz. És aztán azt mondtuk, hogy akkor együtt előre menjünk az Úrral. Úgyhogy én abban nem nyugszom bele, hogy egy gyülekezet egyszer azt mondja, hogy mi azért nem növekszünk már, mert mi tanítvány gyülekezet vagyunk. Tehát ilyet nem látni a Bibliában. Ilyet nem látni a Bibliában, hogy mi már megállhatunk a növekedésben, mert mi már tanítványok vagyunk. Nem, a tanítvány gyülekezet az növekszik. Az növekszik. És ez a vágyunk, hogy minél többen megismerjék Jézust. És minél többen ne csak úgy gondolkodjanak a kereszténységről, hogy ez egy döntés, és megvan a jegy a mennybe, hanem úgy gondolkodjanak, hogy ez egy életstílus, egy tanítványság. És az életem az arra szól, hogy követem Jézust. Úgyhogy az első kérdés az ez, hogy mi az, ami zavar? Mi az, ami zavar? Ja. Isten azért, nem azért zavar, hogy informáljon minket, hanem hogy átformáljon. Tehát Isten nem informálni akar, nem még egy üzenetet akar neked adni, nem még egy bibliaiskolai órát letanítani, még egy kurzust, hanem átformálni. Átformálni. Úgyhogy először téged akar átformálni, és utána rajtad keresztül megváltoztatja a világot. Mert így születik meg az, aki meg tudja változtatni a világot körülötte. Úgyhogy mi az, ami zavar téged? Második. Mi az ajándékod? Mi az ajándékod? Van egy különbség a feleségem és én köztem. Na jó, több. Több van. Az egyik az, hogy hívhattok minket úgy is, hogy a szépség és a szörnyeteg, de ezen túl még sok más különbség van. Náluk az a szokás karácsonykor, hogy ott van a fa alatt az ajándék, és akkor, amikor átadjuk az ajándékot, akkor mindenki megnézi, és aztán visszarakják a fa alá. Lehet, hogy néhányatoknál is így van, és akkor ott van egész ünnepek alatt. Mindig vissza kell tenni. Nálunk nem ez volt a szokás. Megkaptuk az ajándékot, és kész, eltűnt. Tehát onnantól kezdve sehol nem volt. Tehát valahol benn volt a szobámban, vagy valahol ott az én kis kuckomnál, és ez már úgy az enyém volt, és ott volt bent. És ja, én ezen a területen egy nagy gyerek vagyok, úgyhogy nagyon megértem azt, hogy Isten miért hív bennünket Isten gyermekének, és nem Isten felnőttjeinek. Ja, tehát ha valaki azt mondja, hogy van egy ajándékom számodra, de majd csak 2 hét múlva odaadom, vagy amikor találkozunk, azt mondom, hát főpostán, küld el, vagy csináljunk valamit, mert én azt látni akarom. Ugyanígy vagyok vele, amikor én is veszek valakinek ajándékot, nem tudom dugdosni. Tehát oda akarom adni. És a Flóra is ilyen, mert elmúlt alkalommal, amikor volt a születésnapom, ittem én még 2 hét volt a születésnapomig, de ő rájött az alkotókészség, mindig rájön egyébként, de most apának születésnapi ajándékot, és nem mertem be 2 órán keresztül a szobába, mert alkotott. És abban a pillanatban, hogy kész lett, mindegy, hogy majd tudod, hogy majd az ajándékot akkor adjuk oda, amikor születésnap, kilép az ajándékot, hogy tarám, boldog születésnapot. Tehát nem bír, ahogy készen lett vele, egyből oda akarta adni. Ja, úgyhogy miért mondom ezt el? Oké, itt vagyunk gyülekezetként. Isten adott nekünk ajándékainkat. És tudod, mikor fölteszem ezt a kérdést 5-10-15 éve hívő embereknek, hogy mi az ajándékod? Mi az ajándékod? Akkor sokan úgy néznek rám, mint most néhányotok. Hogy Aha, jó kérdés. Hú, szeretném tudni tényleg. De nem furcsa, hogyha már valaki 10-15 éve keresztény, és a mai napig nem tudja, hogy mi az ajándéka. Hát ki akarom bontani, meg akarom tudni. Isten, mit adtál nekem? Milyen képességeket adtál nekem? Milyen tehetséget adtál nekem? Milyen képességet adtál születésemkor, meg az újjászületésemkor? Mit adtál nekem? Tudni akarom. Ki akarom csomagolni? És van, bőségesen ajándékunk. Úgyhogy csomagolj ki minél hamarabb. 3.15 azt mondja, Ehud, aki balkezes volt. Balkezes volt. Ez nem véletlen, hogy ő balkezes volt. Majd mindjárt látjuk a történetből. Ez volt az az egy fontos részlet, ami miatt Isten meg tudta szabadítani Izraelt. Ez ő ajándéka. Tehát, nem véletlen, hogy Isten megemlíti ezt a Bibliánkban. Tehát célja van, balkezes. Egyébként, ha zsidó lennél, akkor röhögnél ezen, mert ez egy szóvicc. Mert azt mondja, hogy Benjaminita, Benjamini Ehudot, a Benjamin azt jelenti, hogy jobb, a jobb kéz fia, aki balkezes. Tehát a jobb kéz fia, aki balkezes, ők szeretnek így viccelődni. És a balkező a jobb kéz fia, na mindegy. A lényeg az az, ennek ez talán a jelentése, hogy Ehud nem illett bele a képbe. Ehud kilógott a sorból. A jobb kéz fia balkezes. Tehát ez olyan furcsa. És mondhatjuk azt, hogy Ehud egy olyas valaki volt, aki nem illett bele a képbe. Benjaminitaként jobbkezes? Vagy Benjaminitaként balkezes? Ez valahogy nem illik ez a képbe. És én hihetetlen örülök ennek az egy versnek a Bibliában. Ez azt mutatja meg, hogy Isten fantasztikusan tud munkálkodni olyas valakin keresztül, aki nem illik bele a képbe. Tehát Isten hihetetlen módon tud valakit használni, változást tud hozni olyas valakin keresztül, aki nem illik bele a képbe. Az egyik problémája a gyülekezetnek ma az, hogy megpróbálja egy képre gyúrni a keresztényeket. Megtérsz, elkezdesz egy gyülekezetbe járni, és akkor így kell beszélni, így kell tapsolni, így kell táncolni, így kell járni, úgy kell járni. Így beszélünk, ezeket a szavakat használjuk, minden bibliaszólós azt gondolja erről, hogy igevers nélkül, azt gondolja, hogy tehát minden gyülekezet egy kicsit megpróbálja maga képére formálni a hívőt. És ez egészségtelen. Tehát egészségtelen. Így próbálunk egységesek lenni, holott Isten vágya az, hogy egyedi maradj. Mert Isten egyedivé teremtett téged. És nem egy kaptafára. Úgyhogy csak fogadd el, hogy Isten teremtett olyanná, amilyen vagy. Az ő vágya az, hogy az legyél, aki vagy ő benne. Az légy, aki vagy ő benne. Megragadd azt, akivé ő teremtett téged. És hagyd, hogy használjon. Halld meg, hogy hová vezet, és mire vezet, és tedd meg. Úgyhogy csak hagyjuk abba azt, hogy normálisak akarunk lenni. Jó, az ciki? Nem akarok normális lenni. Nem, én például személy szerint nem akarok olyan lenni, mint a pásztorok. Úgyhogy minap valaki azt mondta, fél órás beszélgetés után, megkérdezte, hogy amúgy mivel foglalkozom, mert hogy mit tudom, ilyen acélbetkós cipőbe járok, meg mit tudom, mondom, mert lelki pásztor vagyok. Szóval, hát ki nem néztem volna belőled. Mondom, de jó, tök jó, tök jó. Én nem akarok úgy beszélni, nem akarok úgy öltözni, nem akarok úgy csinálni, mint egy lelkipásztor, hanem egyedi akarok lenni. Nem akarok olyan szavakat használni, mint egy lelkipásztor, de ezt tudjátok is, hogy nem használok, sőt, olyan szavakat is használok, amiket... Mert mindegy, tehát egyedi. De jó ez az egyediség, jó ez. Mert Isten így használ. Ha más akarnék lenni, akkor Isten nem tudna használni. Úgyhogy mi az, ami zavar minket, és mi az ajándékunk? Nem élünk bele a képbe. De ne is akarj beleilleni a képbe. Legyél kétbalkezes. Ja, az ember annyira szeret azon ügyködni, hogy beilleszkedjem. A beilleszkedés utáni vágy az, mert akkor elfogadnak. De hiba. Tehát pont ezért, mert be akarunk illeszkedni, sokszor megengedjük másoknak, hogy úgy beleszóljanak az életünkbe, ahogy nem kéne. Sokan megengedik a szüleiknek, akik nem követik Jézust, nem szeretik Jézust, nem ismerik Jézust, és megengedik, hogy sokkal inkább a szülei mondják meg, hogy mit és hogyan csináljanak. És közben ott áll Jézus, a megváltód, a szabadítód. És ő is mondja. És sokan a szüleire hallgatnak inkább. Tehát ne akarjunk beilleszkedni. Ne akarjunk. Isten nem akar, hogy beilleszkedjünk egy sablomba. 16. vers. Ehud. Ja, még a 15. vers vége persze az, hogy Izrael fiai Ehuddal küldték el Eglonnak, Moab királyának az adót. És egy Ehud csináltatott magának egy kétélű kardot, egy könyöknyi hosszút, és azt a ruhája alatt a jobb csípőjére kötötte. Most részletesen ír erről a kardról. Nem véletlenül. Hihetetlen részletek, tényleg. Tehát 99,9%-ban jobbkezesek. Tényleg van itt balkezes? Tegye fel a kezét. Nem semmi. Próbálták egyébként erőltetni, hogy jobbkezesek legyetek kiskorotokban? Nem? Jó van. Már 2 évesen is kemény gyerek volt. Oké, tehát. A jobbkezes, én az vagyok, a bal oldalon hordja a kardját, igaz? Hát mert úgy lehet kihúzni, nem lehet kihúzni. Ez így lehet kihúzni. Főleg, ha egy könyöknyi hosszú, tehát ahhoz kell. És amikor bemész egy királyhoz, akkor az őrök leellenőrzik, hogy mi újság van. Van-e nálad fegyver? Most mivel 99,9%-ban jobbkezesek, ezért a jobb oldalt ellenőrizték mindig. És a bal oldalt ellenőrizték mindig, mert jobbkezesek, áttapogatják, jó, nincs ott kard, de Ehud balkezes volt. És neki a jobb oldalon volt. De ezt nem nézték meg. És be tudott vinni egy kardot így. Egy jobbkezes nem tudta volna ezt megtenni. Egy balkezes meg tudta tenni. Micsoda véletlen, nem? Micsoda véletlen. Tehát azt látom ebben, hogy Isten arra bátorít bennünket, hogy ragadjuk meg azt az ajándékot, amit kaptunk. Mert Ehud megragadta. Ehud kihasználta azt az ajándékot, amit kapott Istentől. És lehet, hogy van egy. Legalább egy biztos, hogy van. Írjátok föl, mondok egy-két igéjét, ahol olvashat az ajándékokról. Jó? 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Aztán Róma 12, 6-tól 8-ig. 6-tól 8-ig. Aztán Efézus 4, 1-től 16-ig. 1-től 16-ig. Aztán 1 Péter 4, 10-11. Ezek az alap ige szakaszok a szellemi ajándékokra. Tehát 1 Péter 4, 10-11. Tehát ezek elmondják, hogy mikkel lehetsz felszerelve, de mivel Isten korlátlan, tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy teljes lista. Na most. Van itt egy rövid teszt, hogy hogyan tudod meg az ajándékodat. 3 nagyon alapvető kérdés. Az egyik az ez, hogy mi az, amit élvezel? Hát, amióta megtértem, semmi buli nincs az életemben, unalmas, nem eszek semmit, amit élveznék, Unalmas az élet, unalmas a kereszténység. Ilyenek azok, akik, én találkoztam már ilyenekkel, akik úgy megtértek, és úgy mérgesek miatta, vagy olyan hirtelen megkomolyodtak, mert megtértek, és akkor dulifulik lettek. Ja, tehát ez nem egy jó elképzelés. Isten azt mondja, hogy az Úr öröme az én erősségem, Nehémiás 8:10. Tehát az Úr öröme az én erősségem. Tehát amikor örülök a kereszténységben, van örömöm, az erőt ad. És erőt ad a kitartásra, erőt ad a folytatásra. Úgyhogy ha ajándékod van valamire, akkor azt élvezni is fogod. Tehát amikor csinálod, azt élvezni fogod. Nem azt mondom, hogy mindig buli lesz, mert amikor Pál prédikált, Pál tanított, ott volt kövezés. Volt ostorozás, volt éhezés. Tehát nem azt mondom, hogy buli lesz, de egy olyan mély öröm van benne, amit csinálsz. Hogy kitartó leszel, és akár a szenvedés ellenére is hajlandó vagy csinálni, mert egy olyan mély örömöd van. Tehát nem a boldogságról beszélek, egy felszínes boldogságról, hanem egy mély örömről, hogy azt teszem, amit élvezek. Erőt ad, amit teszek. Az Úr öröme az én erősségem. Úgyhogy mi az, amit élvezel, hogy teheted? A második kérdés, mi az, amit jól tudok tenni? Sokan azt mondják, semmit. Ilyenkor mennék oda, és azt mondják, mit mondtál? Hogy mondhatsz ilyet? Mi az, hogy semmit? Isten gyermeke vagy. Kaptál ajándékot, és van, amit jól tudsz tenni. Van, amit jól tudsz tenni. Tehát Isten egyedivé tett. Ő az, aki formált édesanyád méhében. Tudja, számon tartja a napjaidat. Mi az, hogy semmit nem tudsz jól csinálni? Biztos, hogy van. Biztos, hogy van valami, amit jól tudsz csinálni. Lehet, hogy rendszerető vagy rendszerezett. Én nagyon tudom ezt értékelni, mert én nem az vagyok. Tehát én szeretem a rendet, de ha megnézed az asztalomat, az nem azt tükrözi. Úgyhogy, tehát, és Krisztus teste így egészíti ki egymást. Valaki ebben jó, valaki abban jó, valaki amabban jó, és így vagyunk egy csapat, és van egy látásunk, és megyünk előre, és mindenkinek megvan a része. Isten tervében, és Isten munkájában. Ja. Úgyhogy mi az, amit jól tudok tenni? És talán ennyi. Tehát mi az, amit élvezek, mi az, amit jól tudok tenni? Na jó, még egy kérdés. Hogyan szolgálsz másokat a gyülekezetben? Hogyan szolgál másokat ez a gyülekezetben? Amit szeretek tenni, élvezem tenni, és jól tudok tenni. Mert amit élvezel, és jól tudsz csinálni, azt azért kaptad, hogy használd a gyülekezetben. Én szeretem Jézus, de nem szeretem a gyülekezetet. Ez nem helyes. Ez nem egy helyes hozzáállás. Isten azért adta az ajándékot, hogy a gyülekezetben használjuk. És ez olyan, mint hogyha valaki oda jönne hozzám, és azt mondja, úgy szeretlek, pásztor, tettere, de a feleségedet nem szeretem, vele nem szeretek együtt lenni, ha együtt vagyunk, akkor ő ne legyen ott. És mondom, hé, miről beszélsz? Ha őt nem szereted, engem se szeretsz. Tehát mi egyek vagyunk. Mi egyek vagyunk ketten. És ugyanez van Jézus és az ő gyülekezet, ők egyek. Nem lehet a kettőt külön választani. Nem lehet külön választani. Úgyhogy hogyan szolgál ez másokat? Hogyan szolgál? Tehát ott van-e benne a gyülekezetben? Oké. Tovább megyünk. Következő fontos kérdés. Tehát az első az volt, hogy mi zavar, második, mi az ajándékom, és a harmadik, milyen lehetőségek állnak előttem. Milyen lehetőségek állnak előttem. Itt válik nagyon furcsává a történet, mert látjuk, Ehudot vitte az ajándékot, az adót, és a 17. vers azt mondja, hogy így vitte be az adót Eglonnak, Moab királyának. Eglon igen kövér ember volt. Tehát Eglon igen kövér ember volt. És aztán 18. vers, 19 és 20, miután Ehud végzett az adó átadásával, elküldte az adót vivő népséget, azok meg elmentek, véletlenül. Ő maga azonban visszatért a Gilgálnál levő bálványszobroktól, és ezt mondta, titkos beszédem van veled, ó király! Az így felelt, csitt! És kimentek elől mindazok, akik mellette álltak. Ehud bement hozzá, ő pedig az emeleten levő hűvös, külön szobájában ült. Ehud ezt mondta, Isten beszél hozzád rajtam keresztül. Ekkor ez felkelt a tróntól. Na most mi történik? Tehát ez a rész a bizonyítéka annak, hogy Isten üzenete sokszor nem kenyére kenhető kis édes, aranyos cuki. Tehát itt a kérdés, milyen lehetőségek vannak előttünk? Mert Ehud megengedte, hogy Isten zavarja a szívét. Tehát Isten zavart az ő szívét, és megengedte. Ott volt testileg, lelkileg, szellemileg zavarva volt. És megértette azt, hogy kapott egy ajándékot, hogy ő balkezes. Tehát megértette, és világos volt számára, hogy nem illik bele a képbe, tehát Isten használhatja a szabadításra. És miután megengedte, hogy zavarja, észrevette, hogy Isten tudja használni az ajándékát, Isten adott neki egy lehetőséget. Elérakta Eglont. Elérakta Eglont. És ami történik, az véres. Véres! Tehát Isten azt mondja, hogy olyan lehetőséget rakok eléd, Ehud, hogy ezt ki nem tudod hagyni. Ez egy nagy lehetőség, Eglon. Tehát ezt nem lehet elszűnni. Tehát használod a kardod, nem tudsz mellé szúrni. Nincs olyan hosszú kard, hogyha magad elé akárhova szúrsz, ő ott lesz. Oké? Okay? Tehát, a tanulság. Ha Isten zavar, és megengeded, hogy zavarjon, és tudod, hogy mi az ajándékod, és hajlandó vagy használni a gyülekezetben, akkor annyira világos lehetőséget fog Isten adni rá, hogy használd. Nem fogod tudni elszúrni. Megadja a lehetőséget. Nem lehet visszautasítani. Ó, hát én imádkozom a lehetőséget, keresem a lehetőséget. Tényleg? Tényleg? Biztos vagy benne? Én nem látok embereket a Bibliában, akik keresték volna a lehetőséget a szolgálatot. Tehát Mózes nem 40 évi kóvágott. Na, gyerekek, hol van az égő csipkebokor? Na, ott van, na, akkor gyerünk oda. Tehát nem ez történt, hanem ment, csinálta a dolgát, és egyszer csak ott volt. Vagy Dávid. Nem úgy ment, hogy na ide nekem azt a Góliátot, hagyj rúgjam szét a hátsó feltáját. Nem így ment, ment, és csinálta a dolgát, és aztán meghallotta, mi van, hogy mi? Szapulja az Istenünket. Na, hol a parittyám? Tehát nem kereste a lehetőséget, hanem szembe találkozott vele. És aztán bevállalta a lehetőséget. Úgyhogy Pál apostol ugyanez, nem kereste, üldözte a keresztényeket. És Isten adott neki egy lehetőséget. Egy visszautasíthatatlan lehetőséget. Megvakította 3 napra. Ja, úgyhogy ha Isten zavar téged, ha hagyod, hogy zavarjon, és felfedezed, hogy mivel ajándékozott meg, akkor egyszerűen nem fogod visszautasítani a lehetőséget. És olyan lehetőséget kapsz Istentől szolgálatra, hogy észre fogod venni. Nem tudsz másképp tovább menni, csak azt mondod, megragadom, megragadom. Úgyhogy, milyen lehetőség áll előttem? Ugye ez a kérdésünk. Milyen lehetőségem van itt és most? Mert lehet, hogy imádkozom a nagy lehetőség, egyszer majd Kínába, egyszer majd valahová, majd az Úr használni fog valahol. De milyen lehetőségem van itt és most? Ott vannak a barátaid, ott vannak a rokonaid, ott vannak a munkatársaid, ott vannak az osztálytársaid, a körülötted élő emberek, a szomszédok. Rengeteg lehetőségünk van, hogy használjuk az ajándékunkat. És hogy Isten használjon. Isten éljen rajtunk keresztül, és szolgáljon emberek felé, körülöttünk. Itt és most. Itt és most. Úgyhogy ez vezet minket az utolsó kérdéshez, hogy hajlandó vagyok-e kockáztatni. Mi zavar engem? Mi az ajándékom? Milyen lehetőségek állnak előttem, és hajlandó vagyok-e kockáztatni? 20. vers. Hé, Eglon, van egy üzenetem számodra. Az Isten üzenete számodra. Eglonnak felcsillant a szeme, és aztán Ehud a bal kezével használta az ajándékát, ugye? Beleszúrta a kardot. Humban. Ide vele. Ehud pedig benyúlt bal kezével, tehát még ezt is oda teszi, nem azt mondja, hogy leszúrta karddal, nem azt mondja, hogy a bal kezével a ruhája alá kirántotta kardját, a jobb csípére, tehát hihetetlen részletes, nem véletlenül, és beledöfte annak a hasába. Bah! És mindjárt jönnek a részletek, mocskos részletek. Tovább olvassuk, hát nem... Ehud pedig benyúlt, oké, ezt már olvastuk, még a markolata is belement a pengéje után. Tehát így... Bennmaradt, de eltűnt. Körbeölelte valami. Tehát belement a pengét, és a háj körül fogta a pengét, mert nem húzta ki a kardot a hasából, majd kiment a hátsó kijáraton. Na most, Vannak olyan részletek, amik nincsenek benne a Bibliában, de benne vannak egyébként a szövegekben. Tehát van néhány szó, amit mondjuk nem csodálom, hogy nem tették bele. De igazából ez egy nagyszerű kép arról, hogy Krisztus hogyan alázta meg az ellenséget. Hogyan alázta meg az ellenséget. 18 éven keresztül megalázta Izraelt, ez az Eglon. Ugyanúgy, hogy az ördög megalázza az embert, az ő teremtését. Évezredek óta. És Krisztus a kereszten megalázta örökre a sátánt. És csak hagyd mondjam el, hogy mi az az öt szó, ami kimaradt belőle, a mi fordításunkból, az az, hogy lehet kisípoljuk. Még a szar is kijött belőle. Komolyan, az ott van. Még a kaki az olyan gyerekes, tehát. Vagy még az ürülék is kijött belőle. Ez ott van. Miénkben nincsen benne, de ott van benne. És ha tovább olvasod a történetet, akkor érted, hogy miről van szó. Mert ott lesz benne. Ott lesz benne. És ez a megalázás. Hogy nem csak, hogy leszúrta és megölte, hanem még a... és kijött belőle. Kemény. Nagyon kemény kép. 23. vers. Kijött onnan. Az oszlopcsarnokba becsukta maga mögött az emeleti szoba ajtószárnyait, és bezárta. Alig, hogy kiment, jöttek a szolgák, de amikor látták, hogy az emeleti szoba ajtószárnyai zárva vannak, azt gondolták, bizonyára szükségét végzi a hűvös szobában. Szerintetek miért gondolta azt, hogy szükségét végzi? Mert érezték. Érezték, hogy szag van. Hogy itt valami bűzni. De tudod, mi volt ez? Az Isten gondolkodása volt arra, hogy Eglon, legalább húzd le még egyszer. Vagy csinálj velem valami nagyon büdös. De ez adta a lehetőséget arra, hogy Ehud kimenekülhetett. Mert nem bementek és észrevettek, hogy le van szúrva, hanem ott volt, és vártak, mert úgyis végzi a dolgát, hát most nem fogjuk zargatni a királyt dolga végzés közben. Úgyhogy várunk. De már ciki volt, mert már annyi időt töltött ott, és nyilván tipikus férfi volt. 30 perctől 3 óráig általában az átlag férfi ennyit időt tölt a WC-n. És tudom, hogy néhányatok még a laptopot is magával viszi. És írja az e-mailt. Épp rád gondoltam. Például, tehát ilyenek is nagy különbség férfi és nő között. Tehát a férfi ezt bejelenti, mikor elmegy. Tehát lányok ilyet nem csinálnak. Oké, 25. vers. Tehát ragaszkodjunk az íráshoz, ne a többi ez, jó? De amikor hiába várakoztak, és senki sem nyitotta ki az emeleti szoba ajtószárnyait, fogták a kulcsot, és kinyitották, és íme guruk ott feküdt a földön holtan. Ehud azonban elmenekült, amíg ők késlekedtek, és a bálványszobrok mellett elhaladva Szeirába ment. Hú. Tehát Ehud kimenekült. És csak tényleg gondoljatok bele Isten szuverenitására ebben a történetben. Erre rengeteg véletlenre. Isten véletlenül úgy formálta ezt az Ehudot, hogy balkezes lett. Micsoda véletlen. Aztán engedte, hogy 18 éven át ne zargassa. Tehát ne zavarja belőle. Aztán véletlenül ő lett ez az ember, akit Isten kiválasztotta arra, hogy megölje Eglont. És aztán véletlenül Isten megengedte, hogy átadhasson egy üzenetet, meg az adót. És aztán véletlenül az őrök elmentek első szóra, hogy na, menjetek, és kimentek az őrök. Úgyhogy védtelen lett Eglon. Aztán véletlenül nem ellenőrizték le a jobb oldalát. Aztán véletlenül adódott egy helyzet, hogy leszúrja egészen a végbeléig. Véletlenül nem nyekkent, hogy az őrök hallják. Véletlenül, tehát mivel végbeléig ment a penge, ezért azt hitték, hogy WC-n van, és ezért nem zargatták. Tehát véletlenül lett ideje Ehudnak kimenekülni. Micsoda véletlen, nem? Tehát körülbelül ez a sok-sok véletlen, ez Isten munkája, a mi részünk pedig ez, hogy Mi zavar engem? Mi az ajándékom? Mi a harmadik kérdés? Milyen lehetőségek állnak előttem? Negyedik, hajlandó vagyok kockáztatni? Tehát ekkora rész Isten, és egy icike-picike az enyém. És ez az icike-picike is, tehát tőle kapom a lehetőséget, tőle kaptam az ajándékomat, ő zargat engem. De mégis úgy döntött, hogy rajtunk keresztül végzi az ő munkáját. Úgyhogy ezek fantasztikus kérdések, hogy feltegyük magunknak, mert Isten használni akar bennünket. És tényleg tetszik az, ahogy Ehud kockáztatott. Tehát nem e-maileket küldözgetett Ehudnak előre, hogy te egy király leszel, hős leszel, bíra leszel, és beígérte a pozíciót, beígérte a fantasztikus tetteket, hanem csak indította őt, Ehud felvette, és hitben ment, és volt egy olyan hozzáállása, hogy én ebbe bele is halhatok. Tehát egy királyhoz bemenni, az azt jelenti, hogy ha egy részlet nem klikkel, nem illeszkedik, akkor nekem annyi. De kockáztatott. Mert úgy volt vele, hogy nem akarom az életem hátralévő részét úgy tölteni, hogy majd 40 év múlva, amikor visszagondolok erre, akkor mi lett volna, ha megtettem volna, hogy Isten használjon engem. Hanem azt mondom, Isten használj engem most, és kockáztatni akarok. Ja. Úgyhogy ez hatalmas. 28. 30. vers befejezésképp. Ezt mondta nekik. Tehát megmenekült, megfújta a kürtöt Efraim hegyén, és azt mondta neki, kövessetek gyorsan, mert az Úr kezetekbe adta ellenségeteket, Moábot. Lementek utána, elfoglalták a Jordán Moáb felé eső gázlait, és nem engedtek senkit átkelni. Levágtak akkor, mint egy 10 000 moábi embert, csupa jól megtermett erős férfiakat, nem menekült meg senki. Így kellett Moábnak megalázkodnia azon a napon Izrael keze alatt, és béke volt az országban 80 esztendeig. 80 esztendeig. 80 esztendeig békesség volt az országban, mert egy ember hagyta, hogy Isten piszkálja őt. Mert egy ember hajlandó volt arra, hogy használja az ajándékát. Mert egy ember hajlandó volt arra, hogy megragadja az elé tárt lehetőséget. Hajlandó volt arra, hogy kockáztasson. Ha beledöglök is, szolgálni foglak, Uram. Ja, úgyhogy mi van veled? Mi zavar téged? És csak hajtsuk meg a fejünket, jó, és imádkozzunk, és gondolkodjunk egy picit. Mi az, ami összetöri Isten szívét, és éppen te is úgy érzel, ahogy ő. És hogyha hívő vagy, és azt mondod, hogy semmi, akkor az első ima, amit imádkoznod kell, az talán az, hogy Isten, törd meg a szívemet azzal, ami megtöri a tiédet. Az itt a másik kérdés. Mi az ajándékod? Ha nem tudod, imádkozz. Isten, mutasd meg. Mutasd meg. És aztán állj be egy szolgálatba, mert az ajándékod nem fog úgy kiderülni, hogy a képújság kiírja. Úgy találjuk meg az ajándékunkat, hogy szolgálunk, hogy próbálkozunk, hogy kísérletezünk, hogy részt veszünk. Csak állj be, állj be, állj be. Aztán milyen lehetőség áll előtted? Mert hogy ez a kettő megvan, az első kettő, akkor Isten megadja a lehetőséget. Egyszerűen csak oda fog pottyani az órod elé. És milyen kockázatot kell vállalni ezért? Isten használni akar. És kérlek, ne értékeld alul magad. Egyedi vagy, eredeti vagy, Isten teremtése. Még egyszer, ha unatkozol, ez nem azért van, mert követed Jézust, hanem mert ellenállsz neki valamilyen módon. Jézus, köszönjük. Köszönjük, hogy a világ bűne zavart téged annyira, hogy tettek, következtek. Azt mondtad, hogy eljössz. És te vagy a mi példánk ebben, és arra bátorítasz minket, hogy mi is ugyanezt tegyük. Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Köszönjük, hogy zargatsz minket. Köszönjük azt, hogy megáldottál ajándékokkal minket. És csak segíts felismernünk ezeket az ajándékokat. Segíts őket felfedeznünk. És Uram, köszönjük a lehetőségeket, amiket nekünk, mint gyülekezet adsz. És Urunk, kockáztatni akarunk. Hitben. Bízva a te nagyságodban, a te szuverenitásodban, a te minden tudásodban, mindenütt jelen valóságodban, abban, aki te vagy. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. És akkor hagyj imádkozzak néhányatokért. Tehát lehet, hogy diák vagy, iskolába jársz, és zargatva vagy, hogy szakot válts, de ez kockázatot jelent. De tudod, hogy nem jó. De teszed, mert apu vagy anyu azt mondta. Csak kockáztas. Kockáztas. Tudod, van itt szülők. Anyukák. A világ azt mondja, menj vissza dolgozni, de te tudod ott belül, zargat valami, és azt mondod, de én otthon akarok maradni. És úgy szolgálni. Szolgálni a férjemet, szolgálni a családomat. És minden más azt mondja, vagy mindenki más azt mondja, hogy te még nem dolgozol. Tehát, ha Isten helyezte a szívedre, csak kövesd őt, kockáztass. Mi újság a karrierrel? Jól fizet. De utálod. De mivel jól fizet, azért maradsz. Közben érzed, hogy Isten hív valahová. Isten hív, hogy valami más csinálj. Csak válts bátran. Mert nem erre lettél elhívva. Urunk, mi azt akarjuk tenni, amit te akarsz. És annyira jó, annyira örömteli, annyira gazdag ez az élet. Köszönjük, Urunk. És hogyha úgy vagy itt, hogy még nem ismered Jézust, egy személyes megváltódat, de akarod őt az életedben, akkor csak arra kérlek, hogy tedd fel a kezed egy pillanatra, hagyd lássam, és imádkoztassak érted. Senki nem néz. Senki nem látja, csak én. Csak tedd fel, szeretnék érted imádkozni. Ne hezitálj. Ha akarod Jézust az életedben, csak tedd fel bátran a kezed. Tedd fel bátran. Köszönöm. Köszönöm ezeket a kezeket. Köszönjük, Urunk. Itt vannak ezek az emberek, akik téged akarnak. És hogyha csak imádkozz velem így, hát föltetted a kezed, csak imádkozz velem így, velem együtt. Csak mondd a szívedben, Úr Jézus, köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Helyettem meghaltál a kereszten, mert bűnös ember vagyok, és szükségem van egy megváltóra. Itt az életem. Cseréljünk. Odaadom az életemet, és a te életedet akarom. Jézus nevében. És ezt az imát elmondtad, és a szívedben megvallottad őt, és a kezeddel megvallottad, akkor Isten gyermeke vagy. Újjászülettél. És elkezdődik ez az életstílus, ez az élet Istennel, ahol felfedezheted ezt a vadonatúj életet napról napra. És annyira jó. Annyira jó. Köszönjük, Urunk. Köszönjük a mai alkalmat. Köszönjük a bátorításodat. Köszönjük, hogy te hatalmas vagy, mi picik vagyunk, és mégis ebben a hatalmas nagy munkában használsz bennünket. Micsoda tisztesség. Micsoda bizalom. És tényleg így látjuk meg a te hatalmasságodat az életünkben. Hogy te munkálkodsz a kicsinyeken keresztül. Kérünk, bocsáss el bennünket most ezzel az üzenettel, a szívünkben elrejtve, Jézus nevében. Amen. Isten áldjon benneteket. Jó, most már nem éneklünk, de csak legyünk közösségben, jó? Beszélgessünk. Maradjunk még itt.